A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt az aréna vendége, én Herceg Zsolt vagyok, köszöntöm a hallgatókat, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, vezérigazgató úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Augusztus 25-től 4 hétre bezár a keleti pályaudvar. Miért és miért az iskola kezdéskor?
Ugye az, hogy miért, az egy nagyon fontos kérdés. Ugye az történt, hogy tavaly nyár végén, ősz elején volt két nagyon látványos baleset a keletiben, szerencsére nem sérült meg senki, két mozdony kisiklott. Ugye ez elég jó rávilágított arra, hogy az országnak a legfontosabb pályaudvara valójában milyen műszaki állapotban van. Ma megnézi, akkor az történik, hogy a váltókon 20 km/órás sebességkorlátozás van, a keleti meg a szomszéd állomások között 40-60 km/órás sebességkorlátozás van. Javítottunk egy csomó váltón alátéteket az ősz folyamán, tehát üzembiztonsági típusú kockázat nincsen benne, de azért látszik, hogy ha nem nyúlunk bele, akkor romlani fog, és a következő mi, hogy lépésben megyünk a váltókörzeteken, nyilván ez értelmezhetetlen, illetve hát ezek a lassú menetek minden vonatnak kifele és befele is másfél-két perc késéseket, többletmenet időket okoznak, ami azért rengeteg. Tehát azt elhatároztuk már tavaly ősszel, hogy egy komolyabb beavatkozást teszünk a keretiben, és ez fog most megtörténni augusztus 24-től. Az időzítés is jó kérdés, az a kérdés, hogy egyáltalán tud-e ez bármikor is jókor lenni, szerintem nem. A kereti pályaudvart rengetegen használják, rengeteg vonat érkezik ide, rengeteg utassal, nekik a türelmüket, megértésüket egyébként köszönöm előre is, és innen is. Azt gondoljuk, hogy a nyár vége, ősz eleje az, ahol talán ezt a legkevesebb érdeksérelemmel meg lehet tenni. Ugye a keretiben az fontos elmondani, hogy ellentétben például a nyugatival, a keretiben óriási távolsági forgalom is van. Tehát távolsági vonatok vannak, intercity vonatok vannak, rengeteg nemzetközi vonat van, tehát nyáron is borzasztóan erős a forgalom. Nyár végén és az ősz legelején talán ez egy olyan időszak, ahol a lehető legkevesebb probléma tud ebből lenni, amellett a kollégáim dolgoznak azon, hogy mindenki számára tudjunk olyan megfelelő eljutási alternatívákat biztosítani, mert ezt a kellemetlenséget a lehető leginkább minimalizálja.
Erről mindjárt beszélünk, de 4 hét alatt mi mindent tudnak felújítani?
Hát először is 4 hét alatt részben vagy egészben kicserélünk kb. 25 váltót, ezek azok a váltók, amin szinte minden vonat áthalad. Fogunk javítani vágányokat 10 kilométeres hosszban, és felső vezetéket is fogunk javítani, cserélni szintén 10 kilométeres hosszban, ez egy komoly beavatkozás. Fogjuk javítani a biztosítóberendezés áramellátását, fogunk javítani perontetőket, ezek a vágányok, az perontetők elég ramaty állapotban vannak, és egy peron átépítést is fogunk tenni az első vágánynál, ahol az nagyon rossz állapotú. Hát azt gondolom, hogy azon túl, hogy eltüntetünk minden sebességkorlátozást a kereti pályaudvarról, ami azért szerintem egy komoly fegyvertény, egy olyan műszaki állapotot alakítunk ki, ami a pályaudvar napi normális üzemeltetését évekre előre tudja biztosítani.
Erre az egy hónapra hogyan váltják ki a keleti pályaudvart?
Ja, az fog történni nagyjából, hogy a keleti pályaudvarra azok a vonatok, amik Nyugat-Magyarország felől érkeznek, tehát mondjuk Pécs felől vagy Győr felől, ezek a vonatok Kelenföld állomásig fognak közlekedni, ugyanannal alapvetően a 4-es metróval vagy a villamosokkal lehet a városba jutni. A keleti ország részből Békéscsaba vagy Miskolc felől érkező intercity és távolsági vonatok nagy része a nyugatiba lesz irányítva, és az elővárosi személyvonatok pedig Kőbánya felsőig fognak közlekedni, és a Kőbánya felsőről a városba jutást pedig úgy oldjuk meg, itt megint szorosan együttműködünk a BKK-val, hogy ez Rákos rendezőn is történik, a most is zajló vágányzárban, hogy a megrendelésünkre a BKK lényegesen sűríti a 37-es villamost, amiről Kőbánya felsőről be lehet jutni a Balaújzatérre, mi pedig indítunk egy ilyen városi követésű, tehát egy sűrűn induló pótlóbusz járatot a Kőbánya felsőről a stadion metro állomásig, Puskás Ferenc stadionig, hogy ott pedig a metrót tudják az utasok minél gyorsabban elérni. Itt nagy forgalom lesz, tehát a Kőbánya felsőre 5 percenként fognak csúcsidőben érkezni a vonatok. Úgyhogy egy nagyon komoly helyszínen jelenléttel, kollégákkal, akik az utasokat informálják, terelik, a helyszínen vigyáznak rájuk, és pótlóbuszjáratokkal az egyik oldalon, sűrített villamossal a másik oldalon fogunk gondoskodni az utasok elszállításáról.
A felújítás már csak olyan, hogy amikor elkezdenek bontani, akkor látszik, hogy mekkora a munka. Biztos be tudják fejezni a keletit szeptember 25-én?
Be kell fejezni 4 hét alatt, ez nem kérdés. Tehát ez egyértelmű. Mindig úgy van egyébként, hogy van többlet munka. Most Rákos rendezőn ugye 5 héten keresztül dolgozunk, itt is volt a bontáskor megállapított olyan műszaki dolog, amit pótlólag bele kellett venni. Ezt a kollégák az időt úgy tervezik azért meg, hogy abban van némi tartalék, amit általában ki is szoktak használni. Ezen egy nagyon szoros kontroll lesz a vágányzárat, 4 hét alatt be kell fejezni, a pályadat vissza kell adni.
Milyen állapotban van a többi nagy budapesti pályaudvar? Éppen beszélgetésünk idején vannak fennakadások a déli pályaudvaron.
Hát nézze, hogy milyen állapotban van, ugye nyilván nem abban az állapotban van, mint ahogy szeretnénk, hogy lenne. Ez nem üzembiztonsági megközelítés, mert üzembiztonsági megközelítésben ezek a pályadarok rendben vannak, tudják a napi üzemet biztosítani. A nyugatinak és a délinek a kialakítása az viszont, majdnem azt mondtam, hogy múlt századi, de nem múlt század, hanem már 2000 ezelőtti századi. Ugye itt mechanikus biztosító berendezések vannak, tehát emberi erővel állítunk váltókat. Ősi berendezéseken keresztül az egész még valahogy a gőzös korszaknak megfelelően van kialakítva. Napi karbantartás tekintetében szerintem nem állunk rosszul, tehát a pályadat tudjuk üzemeltetni, de valójában ez egyik sem az, amire egy 21. századi vasúti közlekedést építeni lehet. Tehát budapesti pályadarok tekintetében nyilván óriási fejlesztési szükséglet is.
Lesz is.
Hát előbb-utóbb biztosan lennie kell.
Terv már készült erre? Vagy
terv nagyon sok készült, ráadásul ezeket frissíteni is szoktuk. Amikor erre szükség van, mennyiben a körülmények közben folyamatosan változnak. Ugye itt is előjön az, hogy az elmúlt 25 évben azért a vasútfejlesztés egy olyan dolog volt, amit egyértelműen Európai Uniós forrásokra építettek a mindenkori kormányok, és az Európai Uniós forrásoknak az elakadása, megakadása, vagy jelen pillanatban a meg nem érkezése, azt gondolom, hogy most lehet ezt is nagyon önzetlenül mondom, de a vasúti szektort érinti első körben, vagy biztos, hogy nagyon komolyan érinti, hiszen azok a fejlesztési projektek, amik korábban ebből a forrásból mentek, azok megálltak, illetve forrásra várnak.
Most a déli pályaudvaron, a héten pedig a Miskolci és a Győri vonalon is voltak fennakadások, mégpedig a biztosító berendezések miatt. Mik azok a biztosító berendezések, és miért van ennyi baj velük?
A biztosító berendezések olyan berendezések, amik azt garantálják, hogy a váltók és a jelző között olyan szerkezeti függés van, hogy a vonatok számára csak akkor vezérlünk ki szabad jelzést, hogyha a vonatok számára a bejárandó vágányszakasz rendben van, a váltók megfelelő állapotban állnak, nem áll fönn összeütközésnek vagy utolérésnek a veszélye. Hát a biztosító berendezés az, ami ilyen szempontból a biztonságos közlekedést tudja garantálni. Biztosító berendezés mondjuk nagyjából azóta létezik, mióta vasúthálózat létezik, vagy legalábbis 150 éve biztosan, a különböző korok technikai színvonalának megfelelően, nálunk még 19. századiak is vannak, amik nem jelentenek alapvetően feltétlenül biztonsági deficitet egy korszerű berendezéshez képest, de mondjuk emberi erővel kell őket állítani, több időbe telik, ugyanannyi idő alatt talán kevesebb vonatot tudnak leközlekedtetni ezekkel a berendezésekkel. Ahol nálunk most az elmúlt időszakban keletkezett probléma rendszeresen, az egyik a Győri, a másik a Miskolci fővonal. Sajnos nem a tegnapi volt az egyetlen eset, az elmúlt hetekben volt több mind a két helyszínen, talán Győr felé több, Miskolcon kevesebb, de mind a két helyszínen volt. Ezek viszonylag új berendezések, amik még garanciális szakaszban vannak, tehát itt dolgozunk azon a szállítókkal együtt, hogy kiszámítható normális körülményeket tudjunk teremteni, mert azért az, amikor 60-tól Budapestig teljesen meg kell állítani a vasúti forgalmat, hát az ilyen félig kezelhetetlen helyzeteket tud azért eredményezni. Tegnap több mint 70 pótlóbusz dolgozott Budapest és 60 között, hogy az utasokat elszállítsuk, és nincs iskolai időszak, tehát ugyanez egy iskolai időszakban történik, hogy utoljára egy délutáni csúcsban volt, akkor nagyon komoly kihívást utasok számára pedig nyilván kellemetlenséget jelent.
Mi az oka annak, hogy jellemzően a Dunántúli és azon belül a balatoni vonalakon van a legtöbb meghibásodás, legalábbis úgy tűnik, hogy ott van a legtöbb meghibásodás, nem a keleti ország részben.
Igen, szerencsére ez nincs így. Tehát a balatoni vonalon nem a meghibásodások száma sok, hanem a figyelem erős. Nyilvánvalóan nyáron az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb vasútvonal a Balaton, hiszen óriási forgalmat bonyolít le. A balatoni vonalnál, ugye, amikor a szezon elkezdődött, június elején, a pünkösdi hétvégén volt egy ilyen nagyon nagy sorompóza, valami 12 órán keresztül tartott. Ráadásul nagyon jó idő is volt, egy hosszú hétvége első napján, óriási utasforgalom, komoly forgalmi zavar, nagy hullámokat vert. Probléma volt, de a balatoni vonalon komoly leállás a vihart leszámítva egyébként ebben az évben azóta nem volt. Tehát a balatoni menetrendszerűségünk is jobb 5-6% ponttal, mint ami a tavalyi volt. Mondjuk készültünk is rá fél évig. Hát volt egy nagyon koncentrált felkészülés arra, hogy idén a balatoni forgalmat le tudjuk bonyolítani, és ugyanilyen koncentrált felkészüléssel szeretnénk szeptemberben tovább menni, hogy az egyes vasútvonalon, tehát Győr-Hegyesalmi vasútvonalon tudjunk fejlődni, mert a menetrendszerűség is kritikán aluli, és a műszaki állapotokban is rendszeresen vannak problémák. Felső vezetékkel van, jönnek napi hírek, váltókkal, sorompókkal, amik a forgalmat akadályozzák.
Én 50 éves vagyok. Most több a meghibásodás, mint amikor én gyerek voltam, vagy több a híradás?
Több a meghibásodás is, a híradás meg egyértelműen több. Azért azt látnia kell, hogy 50 évvel ezelőtt mondjuk a személyszállító vonatoknak a száma az töredéke volt a mainak. Tehát azért a rendszerváltás előtt a magyar vasúthálózat alapvetően áruforgalmi célokat szolgált. Természetesen voltak a személyvonatok szép számmal, de azért ilyen intenzitással nem közlekedtünk rajta. Tehát az történt, hogy valójában régi berendezéseken az elmúlt 15-20-25 évben nagyon komolyan megnőtt, főleg budapesti elővárosban a vonatoknak a száma. Tehát a terhelés is sokkal magasabb, mint ami korábban volt. Ott, ahol tudtunk az elmúlt évtizedekben alapvetően EU forrásból komolyabban előre jutni, ott azért nagyon komoly előrehaladások voltak, ugye itt szoktam példának hozni, ilyenkor az esztergomi vasútvonalat, ahol ilyen 98%-os menetrendszerűséget csinálunk, ugye ott volt egy nagyon komoly, teljes átépítés, hatása lehet ismerni, ahhoz képest, hogy korábban milyen volt. De a hálózatunk műszaki színvonala az erre az intenzitásra felkészületlen, ezt azért kell mondani.
Említette a július elejé vihart, a károkat most arra sikerült teljesen elhárítaniuk?
Abban az értelemben sikerült elhárítani, igen, hogy valami ideiglenes megoldás mindenhol van, tehát olyan pályaszakaszunk nincs, ahol a forgalmat korlátozni kellene bármilyen módon a viharkárok miatt, de vannak, ahol ideiglenes megoldásokkal tudtuk ezt biztosítani, alapvetően a felső vezetékszakadásoknál, ott még egészen augusztus végéig lesznek olyan cserék, amik a végleges kárelhárítást szolgálják.
Fák dőltek a vezetékekre, a sinekre. Én aztán nem szeretek fákat kivágva látni, de a sinek mentén nem szabad, vagy nem tudják kivágni a fákat. Ha nincs fa, nem dől rá?
Ezt kétségtelenül igaz, hogy több helyzet is van. A vasúti pályától nagyjából 8 méterre jobbra-balra az a mi területünk, tehát ami ott történik, zöld terület karbantartás, az jellemzően a mi feladatunk. Azt én kiadtam rögtön a pálya működtető felé, hogy készíteni kell egy fertőzöttségi térképet, és azonnal, tehát ősszel, mikor erre egyébként lehetőség nyílik, akkor kezelni kell azt, hogy a zöld területeket, olyan fákat, belógogaljakat, borkokat, stb. Tüntessünk el, ami a mi területünkön van. Itt az a probléma egy ilyen mértékű viharnál, meg 120 km/h szélnél, hogy a szomszéd telekről is kicsavarja a fát, és rádobja a felső vezetékre, hogy plasztikusan fogalmazzak. Tehát itt azért olyan fák is megérkeznek a felső vezetékre, amik nem a mi területünkön vannak. Arról esetben lehet, hogy annyira messze vannak, hogy az ember alapból nem gondolná, hogy egy ilyen fa tud problémát okozni. Tehát azt gondolom, hogy egyébként sajnos maradéktalanul ez a probléma nem szüntethető meg, de a vasút területén meg igenis megszüntethető, és ezt meg is fogjuk szüntetni.
Ezt igazolom, Balatonkenesén voltam akkor, és láttam fát, ami messziről jött, és eljutott a vasúti sínig. Láttam a kollégáit dolgozni is. Egyébként megkapták ezért a tényleg fantasztikus helytállásért az ígért helytállási pénzt, azt hiszem, hogy bruttó 40 000 forint volt nekik ígérve.
Nem utaltuk még el, de ez ebben a hónapban megtörténik még, igen.
Elégedett egyébként azzal, ahogy a MÁV dolgozói reagáltak, és mindenki más, aki közreműködött ebben a helyzetre?
Én abszolút elégedett vagyok vele, és csak szerintem hálával és köszönettel tartozom ezeknek a kollégáknak, én is, de mindenki más is, aki Magyarországon utazik. Itt az történt, hogy gyakorlatilag ugye egy délutáni vihar után másnap hajnali üzemkezdetre a lehető legtöbb helyen sikerült helyreállítani a forgalmat, leszakadt felsővezetéket megkötni, kivágott, kidőlt fákat, törmelékeket eltávolítani, és onnantól számítva még nagyjából ugye egy pár napig eltartott a legkomolyabb problémának a megoldása. Ez a Kenese környéki felsővezeték tartó oszlopok törtek el, a vas oszlopok ketté törtek a szélben, de amíg ezeket pótoltuk, addig is dízelvontatással a közlekedést fent tudtuk tartani, nem minden vonatnál, de vonatok egy részén, a maradékot pótoltuk busszal, tehát az, hogy az eljutás biztosítva legyen, az másnaptól megvalósult.
Szakértők szerint ekkora vihar ilyen gyorsan nem jött volna, ha nincs klímaváltozás, de van klímaváltozás. Sokáig már nem lehet azt mondani, hogy rendkívüli helyzetre kell felkészülnie a MÁV-nak, mert ez lesz a normális helyzet egy-két év vagy évtizeden belül. Hogyan készül a MÁV a klímaváltozás ilyen hatásaira?
Nagyon fontos, amit mond, én úgy látom, hogy ez már odáig elment, hogy mi korábban az időjárási körülmények közül a vasúti közlekedésnek jellemzően a legnagyobb ellensége, a fogalmazhatók így, a hóesés volt. A legkomolyabb akadályokat a hóesés adta. Hát hóesés már nem nagyon van, ha van, akkor se okoz problémákat. Most a legnagyobb időjárás ellenfelünk valóban a nyári vihar. Hát a legkomolyabb károkat ezt tudja okozni. Itt ugye hát alapvetően két irány van, amit szerintem egyszerre járni kell. Az egyik a preventív. Tehát ugye el kell követni mindent, hogy a lehető legkevesebb káresemény történjessen meg, és azt mondom, hogy a zöld területnek a rendezés az tipikusan egy ilyen dolog, mert ahogyan is mondta, nincsenek fák, akkor azok nem tudnak kidőlni, illetve nyilván a műszaki kárelhárításnak a nyári időszakban azt úgy kell megszervezni, hogy próbáljuk feltárni azt, hogy jellemzően hol vannak azok a gócpontok, ahol ezek a problémák megtörténnek, és a kárelhárítással lehető leginkább el tudjunk indulni. Ezt mondok erre is egy példát. Van egy tárgyalásunk, amin egy megállapodással fog záródni a meteorológiai szolgálattal, hogy specifikusan a mi kérésünkre készítsenek olyan időjárási előjelzéseket, ami lehetséges néhány óra, akkor néhány óra, hogyha ennél hosszabb, akkor ennél hosszabb időre tudjuk előrejelezni azt, hogy ilyen intenzitású szélvihar, vagy bármi, ami specifikusan ott a mi területünkön a közlekedést tudja akadályozni, az meg fog-e történni, vagy várható-e ilyen, és akkor mi magunk is úgy készülünk fel. És a felkészülés a kárelhárításnak az előzetes megszervezését jelenti, de ugyanúgy jelenti egyébként a vonatpótlásnak, vagy a közlekedés alternatíváinak a biztosítását.
Több ember, több gép a károk elhárításához, ez a terv?
Hát ez az egyik, a másik, hogy közelebb várakoznak. Tehát lehetőség szerint legyünk ahhoz közel, ahol tudjuk, hogy valószínűleg valami probléma fog keletkezni.
Ez új központok vagy telephelyek gyors reagálású erők kialakítását jelenti?
Ebben mindegyik van, tehát a telephelyek racionalizálása benne van, műhelykocsinak a beszerzése benne van, tehát benne vannak a dolgok, kifejezetten a mobil kárelhárítást tudják gyorsítani.
Ez ősszel megkezdődik ennek az előkészítése? Igen. Jövő nyárra talán már működni fog?
A jövő nyárra működnie kell.
Működnie kell, mert hogy nem csak vihar van, de hőség is, az is azért egy régi ellenfél, hó már valóban nincs, de 40 fokok vannak. Mit tudnak ellene tenni? Próbálkoztak a sinek fehérre festésével egy szakaszon, bevált?
Nem tudjuk, mert mióta fehérre festettük a sineket, megérkezett ez az enyhébb nyári idő, tehát hőhullám azóta nem volt. Ha így lehet hőhullám ellen védekezni, akkor ez már sikeres volt, de viccet félretéve hőmérséklet szenzorok rajta vannak. Tehát tudjuk ezt mérni, az, hogy 5-8 fokkal hűvösebb ez a sínszál, mint a környezet, azt most is meg tudjuk mérni, ez így van, de nyilván akkor lesz az érdekes, amikor egyébként a sínszál 60 fokra felhevül, hogy akkor tudja-e azt a különbséget hozni, és akkor ez egy alternatíva, akkor azt ki lehet dolgozni, hogy pontosan milyen területeken lenne arra szükség, hogy válna az hasznunkra, hogyha ezt a technológiát alkalmaznák. Most nyilván ahol régebbi pályatestek vannak, ott az a hőre rosszabbul reagál. Itt ugye mindig az szokott történni, itt is az történt abban a néhány napban, amikor komolyabb hőhullám volt, hogy megvannak az a helyek, például Miskolc és Debrecen között, ahol már ilyenkor technológiai lassú jelet rendelnek el, ami azt jelenti, hogy már a hőhullámra közeledve lecsökkentjük a sebességet, hogy ne legyen belőle probléma, de egy ilyen problémánk volt Budaörs környékén is, hogyha emlékszik, ott egy tehervonat állt meg előtte, kollégák már levették 20 km/h, aznap este kezdődő vágányzárban kívánták elhárítani, és nem sikerült, mert ezt már nem várta meg a pályát, mert a hőség az egy komoly ellenfél, és igazából nyilvánvalóan az új pályatestek jobban reagálnak rá, a régebbieket meg komolyabban érinti.
A sín mellett az utas is nagyon rosszul reagál a hőségre. Hogyan értékeli a vonatok klimatizáltságát?
Ez nagyon érdekes, amit kérdez. Ugye a klimatizáltság különböző mutatókkal szoktuk kimutatni, de egészen egyszerűen ez a következőképpen néz ki. Az elmúlt 20 évben beszerzett Stadler motorvonataink, ugye van nekünk 123 Flirt és 40 Kiszt, ez a 160 motorvonat, most ide lehet sorolni még a Trendtrént is, mert ez ugyanebben az életkorban van, tökéletesen működő, kiszámítható, hibamentes klímával rendelkezik, ez egy új jármű, annak megfelelően lett már tervezve, és annak megfelelően is működik. Vannak az Intercity kocsik, amiknek egy kisebbik része légkondicionált, ezek régebbi kocsik. Itt a tavaszt azzal töltöttük, hogy minden kocsi kapott klímaátvizsgálást, és van egy kiemelt klímaügyelet műszaki értelemben, és hogyha klíma meghibásodás van, akkor el lehessen hárítani. És vannak Intercity kocsik, amivel úgynevezett légjavító berendezés van, ami a külső hőmérsékletet tudja néhány fokkal mérsékelni, ezek is megkapták a karbantartást, átnézést, és jobban is működnek, mint tavaly. Ezt mérjük rendszeresen. Van olyan kocsi, amiben hőmérséklet szenzort építettük be, azt központból tudjuk nézni, illetve nyilván a kollégák végeznek személyesen is hőmérséklet ellenőrzéseket. Tehát a klímák rendelkezésre állásával jobban állunk, mint tavaly, egy fókuszált figyelemnek köszönhetően. De abban a kérdésben, hogy mondjuk mikor lesz Magyarországon minden vasúti jármű klimatizált, arra azt tudom önnek mondani, hogy az nagyon optimista forgatókönyvek mellett is 10 év múlva van.
Nem csak azért, mert ez sok pénzbe kerül, hanem azért is, ha jól értem, hogy régi szerelvénybe nagyon nehéz jól működő új klímát beszerelni, ugye?
Ez pontosan így van, igen. Ráadásul a régi szerelvényeket nagyon toldozgatni, foldozgatni egyébként se érdemes, tehát azért a járműállományoknak komoly része van, ami abszolút cseleérett.
Jövő nyárra ezen a téren mi az elvárása? Meddig kell előre mozdulniuk a vonatok klimatizáltsága terén?
Hát nézd, a jelen pillanatban úgy állunk, hogy ugye azt a célt tűztük ki magunk elé idén, és ezt a célt tudtuk teljesíteni, hogy azok a kocsik, amik egyébként jó minőségűek, klimatizáltak adott esetben, de évek óta a tároló vágányokon várakoznak, mert valamilyen alkatrész nem jött meg, nem tudom milyen okból, bármilyen okból, azokat keltsük életre, és adjuk be a forgalomba. Ugye 100 kocsit jelöltünk ki ebben az évben, ezt a 100 kocsit sikerült is hadrafogni, ennek nagyjából a fele klimatizált intercity kocsi. Hát nekünk egy éves időtávban a legfontosabb célunk az, hogy a rendelkezésünkre álló járműállományból, és különösen a klimatizált járműállományunkból szinte a 100%-át helyezzük forgalomba, mert ez az a tartalék, amivel egy éves viszonylatban tudunk gazdálkodni, amitől jövőre kicsit jobb tud lenni, mint idén, aztán érdemben akkor tud jobb lenni, ha majd új járművek érkeznek a magyar vasút hálózatra.
Késési utas biztosítás, most már elég hosszú időszak eltelt, milyen eredményekkel járt?
Hát az történt ugye, hogy június 1-től a 20 perc, vagy azt meghaladó késés esetén visszaadjuk a pénz felét, most nagyon leegyszerűsítem. Ha online veszi jegyet, akkor automatikusan, ha pedig papíron veszi jegyet, akkor be kell menni valamelyik pénztárba, és ott tudja ezt kezdeményezni. Nagyjából az történt június elejétől mondjuk a múlt hétig, hogy körülbelül 250 ezer utasnak, tehát 250 ezer alkalommal adtunk késésbiztosítást, és ez körülbelül ilyen 175 millió forint összesen, ami a késésbiztosításra került elköltésre. A vonatoknak ez a bizonyos 20 perc késést elérő aránya, hogy az összes vonatból mennyi vonat késik ennyit, az 2,5 és 3,5% között van, és nyilván nyáron magasabb, és a téli időszakban kevesebb. Ezek nagyjából azok a számok, amit gondoltunk, hogy meg fog valósulni.
Nemzetközi összehasonlításban hol állunk?
Késés biztosítással?
Vonatok pontossága terén.
Hát ugye ez nagyjából a különböző, néha megjelennek ilyen cikkek a világ sajtóban is, és megjelennek vasúti szervezetekből is olyan statisztikák, amik a késésre vonatkoznak, és ezek nagyjából a középmezőnyben, vagy a középmezőny alsó felében szoktak elhelyezni a magyar vasúti hálózatot. Hogyha nagyon objektíven szeretném értékelni, mondjuk a MÁV vezérigazgatójaként talán ezt megteltem, akkor azt tudom önnek mondani, hogy a magyar vonatok sokszor késnek, de nem késnek túl sokat. Tehát a perc, amennyit késik jellemzően egy vonat, az nem olyan nagyon sok, mondjuk egy jellemző, a leggyakoribb késés értékünk talán 7 vagy 8 perc. De sokszor fordul elő, most mondhatja, hogy a 8 perc nem sok, bizonyos értelemben nem az, ugye azt ne felejts el, hogyha ez úgy történik, hogy én naponta ingázom, és hazafele is 8 perc, vagy befele is 8 perc, meg délután hazafele is 8 perc, akkor azért ez rendkívüli módon bosszantó. Tehát azt gondolom, hogy ezen mindenképpen van feladat. A késési biztosításnak a bevezetése, meg a működtetése azért nekünk belső fókuszt is tett jobban a késéseknek a kezelésére, és elindítottunk egy késési okkutatással foglalkozó programot, ezt néhány mérnök kollégánk csinálja, akik arra vállalkoznak, hogy megnézik, hogy a vonatkésések jellemzően miért fordulnak elő. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert ha nagyon távolról nézem, nagyon big picture-t nézek a vasúti hálózatba, könnyű azt mondani, de hát nem olyan jó a pályahálózat, nem olyan jó a járművek, persze, hogy késik. De ez azért ennél bonyolultabb, tehát látunk ebben mintázatot, már pedig van benne, hogy ez a vonat mindig késik, vagy az a vonat mindig késik, vagy ekkor mindig késik, akkor mindig késik, akkor ebbe persze célzottan bele kell avatkozni. És azt gondolom, ez mindenki számára jó lesz. Nyilván jó nekünk, hogy nem késünk, és az a legfontosabb pedig az utasnak jó, hogy kiszámíthatóbb szolgáltatást kap.
Milyen pályafelújítások és járműbeszerzések vannak most folyamatban és tervben?
A kezem a pályással. Ugye ami most folyamatban van, még a Rákosrendezői nagy karbantartás. Ami a karbantartás meg a fejlesztés határán van azért, mert itt elektronikus vagy elektromos váltó állítást is építünk be, kicseréljük itt is a leginkább használt váltókat, javítunk itt is vágányt, felsőzetéket, és felszámolunk minden sebességkorlátozást, itt is 2 perc, befele kifele, minden vonatnak. Illetve nem sokára kezdjük a keretit, talán ez a nyárnak a 2 legnagyobb ügye. És akkor ősszel még szerintem 3 olyan dolog van, amit érdemes említeni. Dolgozunk folyamatosan egészen az év végéig több részletben a Budapest-Győr-Hegyes halomvonalon. Ősszel a Győr és Hegyes halom közötti szakasz fog sorra kerülni, nyilván a lassú jelek felszámolása, meg további a keletkezésének a meghatározása az a cél. Illetve fogunk dolgozni szintén több részletben Cegléd meg Albert írsa között, ugyanúgy 10 kilométeres nagyságrendben végzünk szabályozást, sincseréket, váltójavításokat, tehát ez is alapvetően a lassú jelek felszámolására irányul, és akkor Miskolc és Debrecen között is vannak egészen az év végéig szorványosan munkavégzések. Utána pedig tervezzük a 2026-os beruházásokat. Tehát 2026-ban ezek a beruházások, ezek a saját forrásosak, tehát amik a költségtérítésünkből valósulnak meg, ugye ez mind olyan volt, amit most felsoroltam, hogy 26-ban hol kell leginkább belenyúlnunk a pályahálózatba. Folyamatos közlekedés eredményeként. Azt még szeretném elmondani, hogy azért ebben az évben volt egy nagyon komoly változás, ugye meg tudtuk indítani június 21-én a 160 km/h közlekedés Budapest meg Székesfehérvár között, ahol ennek a pálya oldali, az a beruházás, ami ezt lehetővé tette, ennek a pályás része évekkel ezelőtt volt, tehát kellett sokat javítani, a kollégák dolgoztak a tavasszal, hogy lassú jeleket felszámoljanak, és az tényleg végig 160-nal járható 40 km/h hozba. Ami pedig a járműveket illeti, ugye zajlik a 100 mozdonyos program, ami egy bérlési program, ebből 40 mozdony megérkezett, és még 30-at várunk ebben az évben. És ugye a következő nagyon fontos lépés az, hogy kiírás előtt van egy tenderünk, ami már a MÁV-ban elkészült teljesen, a MÁV igazgatósága is meghozta támogató döntést, mivel EU-s finanszírozás van benne, ezért most zajlik az ehhez szükséges hivataloknak a jóváhagyása. Itt ugye mi 95 regionális motorvonatra vonatkozó tendert fogunk kiírni, ez még a nyáron meg is jelenik, ahol alapvetően Budapest környékén, illetve vidéki városok környékén közlekedni képes motorvonatokat kívánunk beszerezni, részben Európai Uniós forrásból.
Mozdonyokat miért jobb bérelni, mint megvenni, vagy nem jobb, csak erre van lehetőség?
Ugye az történik jelen pillanatban, hogyha a történetet 2025 őszén kezdem el, akkor azt tudom mondani, hogy vagy 2024 őszén kezdem el, akkor azt tudom önnek mondani, hogy azonnali beavatkozási kényszer van. Tehát úgy álltunk neki ennek a bérletprogramnak tavaly ősszel, hogy valamit egyértelműen csinálnunk kell, mert már a 2025-ös nyarat sem fogjuk tudni megcsinálni. Egész egyszerűen a régi mozdony állomány olyan állapotban van, hogy a szolgáltatás ellátására alkalmatlan. Ezen nagyon rövid távon javítani kell. A rövid távon járműhöz jutni itt a bérlés az, ami lehetőségként felmerült, és kaptunk is erre megfelelő ajánlatokat. Ugye itt az történik, hogy azon túl, hogy valaki nekünk bérbeadja a járművet, a bérbeadó gondoskodik teljes körön a jármű karbantartásáról is. Tehát szerződésben 96%-os rendelkezésre állást vállal, az hatalmas szám, a régi mozdonyainknak az 50-60% között van, ami azt jelenti, hogy 20 bérelt mozdonyból 19 mindig a vonaton van, és azt vontatja. Jellemző is, hogy amikor például bérlünk, nem tudom, mondjuk 50 korszerű mozdonyt, akkor az 50 korszerű mozdony bérlete 60-70 régi mozdonyt tesz szükségtelenné, mert annyival magasabb a rendelkezésre állása. Tehát azt, hogy mi rövid távon mozdonyhoz jussunk, ebben más lehetőség nem nagyon volt. Ugye a mozdonybérleti szerződések 5 vagy 10 évesek, jobbára ugye 5 évnél van benne egy kiszállási opció, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó átmeneti időszak. Aztán közben tud arról döntés születni, hogy milyen járműveket kellene vásárolni, és ezeknek a szállítási határideje, ami a mai piaci körülmények között 3-4 év, megszületnek ilyen döntések, akkor utána mire azok a mozdonyok vagy motorvonatok megérkeznek, itt a bérletek lejárnak. Hát a bérlet nem alternatívája egy új járművásárlásának, de egy nagyon jó lehetőség arra, hogy nagyon rugalmasan és nagyon gyorsan jussunk járművekhez egy átmeneti, mondjuk 5 éves időszakra.
A bérelt járművek újak, újszerűek vagy régiek? Hogyan
mindenféle van közöttük. A 100-ból 60 jármű, ez a Siemens Vectron típus, ez Európának a legnépszerűbb mozdonytípusa, jelenleg egy ilyen igásló, tehát hogy személyszállításban és teherszállításban is nagyon sokan használják. Ezek 2-4 évesek, vadonatújak is vannak közöttük egyébként, amik a gyártósorról legördülve ide hozzánk érkeztek. Ez 60 darab. Akkor van nekünk nagyjából 10-12 Siemens Taurus típusú, ezek körülbelül 20 évesek. Van a béreltek között francia mozdony, 15 darab, ez 20-25 éves, tehát mondjuk a középkorban van. Korszerű mozdony, sokkal korszerűbb a mi 60 éves mozdonyunknál, de nem új. Ettől függetlenül energia felhasználásban vagy rendelkezésre válásban összesen lehet hasonlítani egy régi mozdonnyal. És akkor van 15, ami kifejezetten régi, de ők dízelek. Tehát dízel mozdonyhoz jutni nagyon nehéz ma már az európai piacon. És akkor 15 darab dízel mozdonyt bérlünk. Német mozdonyok ezek, de Dániában meg Svédországban dolgoztak korábban, javarész Dániában, nagyon jó állapotban vannak, a 30. meg a 35. életévüket is betöltötte már közül nem egy. Ezek közül 3 vagy 4 dolgozik már a nyári szezon kezdete óta, és akkor azt látjuk, hogy ezeknek a rendelkezésre állása nagyjából 75-80%-os. De amit nekünk kiváltottak öreg dízelt, az meg 45. Tehát a használt dízeljármű vásárlás, mivel ugye nyilván a fák nem nőnek az égig, a mozdony se megy 100 éves koráig, ez megint csak egy átmeneti megoldás, de megint egy olyan megoldás, amit muszáj volt bevetni, mert különben már veszélyben lett volna az, hogy az Észak-Balatonparti közlekedés például hogyan oldjuk meg 2025 nyarán.
Bármennyi évesek is ezek az új bérelt mozdonyok, mindegyik, amelyiket így beszereznek, az jobb, mint amivel most járnak?
Hát igen, ha már nem a semmit váltja ki. Ugye valami már egyszerűen nem létező mozdonyt vált ki, tehát egyértelmű, és azt, amit pedig kivált, 50-60 éves saját mozdonyainkat, azoknál egyértelműen jobbak. Persze, menetrendszerűséggel lehet látni. Tehát, hogyha megnézek például egy Miskolc hidas németi irányon, tehát a Kassai Intercity-k, ezeket gyakran a Vectronok vontatják, a menetrendszerűsége 90% fölött van. Az, hogy évek óta először javult például a szegedi vonalon a menetrendszerűség, ott most a nyári időszakban néhány vonatot kiszmotorvonattal csinálunk. De ott is látszik, hogy a régi mozdonyok távozásával a menetrendszerűség egyértelműen nő, déli parti vonatokat is korszerű mozdonnyal csinálunk, tehát ez mindenhol hamar érezteti a hatását.
Tehát középtávon nem kerülünk cseberből vederbe ezekkel a járművekkel?
Nem.
Ez nagyon sok pénz, itt gondolatban elköltöttünk már pár 100 milliárd forintot. Van tervben egy 800 milliárd forintos hitel, az Európai Beruházási Banktól szeretnék felvenni, mire?
Ugye ez 1 milliárd euró hitel, és ahhoz tartozna 1 milliárd euró költségvetési önrész, 1+1, ugye ez a 2 milliárdból így lesz 800 milliárd forint. Készítettünk egy projektlistát, aminek a finanszírozásához ez szükséges volna. Ezek pályabeavatkozások, tehát a vasúti pályára vonatkoznak ezek a fejlesztések. Van közte a miskolci fővonalon egy hosszabb szakasznak a fejlesztése, ebben benne van Kiskunfélegyháza és Szeged között a pályának a teljes átépítése, részlegesen két vágányúvá tétele, 160 km/h sebességre alkalmassá tétele. Tehát vannak benne kifejezetten nagyok, és van benne kicsi, de nagyon látványos, én azt gondolom, ennek a projektnek a része nem nagy összegű ebből a hitelből, de mégis benne van. Ez Szolnok állomáson összesen nagyjából 10 kilométernyi vágánynak a felújítása, amik jelenleg nagyon alacsony sebessége járatok, és megint vonatonként több percet jelent egy ilyen apró beavatkozás is. Mi haladunk előre, a tervezések elkészültek, a szükséges kivitelezési közbeszerzésekkel, hogy bármikor, amikor ez a pénz megérkezik, azonnal munkára tudjuk fogni.
Onnantól kezdve mikorra tudnák elvégezni ezeket a munkákat?
Ezek mind rövidek, tehát mind olyan projekt, amit el lehet kezdeni, és 2029-ig be is lehet fejezni.
A pályabeavatkozás az szakmai nyelven azt jelenti, hogy a végén gyorsabban mehessen a vonat, ugye? Mert mindig oda lyukadunk ki, hogy sok mindennel van baj, de azért a sín ennek a neuralgikus pontja.
Ez így van. De a kérdésre a válasz alapvetően igen. Tehát a sebesség Azt mindig célozza, hogy a sebesség legyen magasabb. Azt is tudja célozni, hogy az átbocsátó képesség legyen magasabb, tehát például részlegesen vagy teljesen kétvágányúvá válik a pálya, akkor sokkal több vonatot tud egységnyi idő alatt leközlekedtetni, és persze a pálya felújításnak a része az mondjuk, hogy legyen egy 21. századi peron, vagy legyen a peronon egy utastájékoztatás, vagy egy állomás épület teljesen vagy részlegesen, vagy teljesen újuljon meg az utasforgalmi terek fejlesztésével, hát nem csak maga a vonat fizikai tulajdonságaiban, hanem bizony azt gondolom az utas komfortban is. Nagyon sokszor ezek a beruházások jelentik az előrelépést.
Az utasok, akik jegyeket és bérleteket vesznek, hogyan alakult a MÁV jegybevétele, és ez a költségvetésüknek egyébként szerintem ez egy érdekes arányszám, hány százalékát teszi ki?
Hát az a pénz, amit az utasok hoznak be, tehát az utasok hozzák be a pénztárba, most jelképesen mondom, persze applikáció, meg interneten, meg mindenhogy lehet fizetni, az a 2024-es egész évet nézem, az 115 milliárd forint volt. Ebben benne van busz is, benne van hév is, benne van vasút is, tehát minden, amivel a MÁV foglalkozik. De hát azért a MÁV teljes költségvetési főösszeg az ilyen 1100 milliárd forint körül van. Ez egy kicsit csal abból a szempontból, hogy ebből vannak egymásnak fizetett tételek is, de nagyjából az, amiből tisztán gazdálkodunk, és nem egymásnak fizetjük, a cégcsoport tagjai nem egymásnak fizetik, az 900 milliárd forint nagyságrendjében van. Tehát különböző állami forrás az ilyen 750 milliárd forint, 750 és 800 között van, ahogy a MÁV-ba érkezik. Ebben van az egyes közlekedési ágazatoknak a tételes támogatása, illetve ebben van egy szociálpolitikai menedély támogatás is, amikor az állam a kedvezményes jegyek bérleteknek a kedvezményes részét megtéríti a közlekedési társaságnak.
Volt egy nagy tarifareform, olcsóbb lett jegy is, bérlet is, több lett az utas?
Sokkal több lett. A bérletet váltók száma lényegesen több lett. Azt látjuk, hogy akár ilyen egyéves viszonylatban is, tehát 2025 elejétől 24 elejére visszanézve, például a bérlet vásárlóknak a száma összességében is még mindig nőtt 10%-ot. Tehát a különböző vizsgálataink azt mutatják, hogy érzékelhető mennyiségű felnőtt utas váltott például közösségi közlekedésre, akik korábban nem közösségi közlekedést használtak, tehát szerintem ilyen szempontból az irány jó. Az utasok száma egyértelműen nőtt, közben a bevételek szintje az nagyjából változatlan maradt. Tehát ugye az olcsóbbból vettek meg többet, és ebből nagyjából ugyanazok a számok jöttek ki. Ez a nagyságrendileg 115 milliárd forint, ez aztán évekre visszamenőleg egyébként igaz, mert ez volt a szám nagyjából 24-ben, ez volt a szám nagyjából 23-ban is. 25-ben meg ott tartunk, az első fél évben volt nagyjából 55 milliárd forint bevételünk. Az első fél év az a bevételnek kevesebb, mint a fele, mert a július, augusztus, december az három magas bevételű hónap nálunk. Tehát nagyjából úgy látjuk, 55x2 a 110, ugye 115 volt tavaly. Hogyha nézem a két fél év közötti aránytalanságot, akkor azt tudom önnek mondani, hogy egy picit előrébb tartunk, mint ahogy tavaly tartottunk, de nagyságrendileg én ugyanezt a számot várom a bevételekben.
Az idei év másik nagy változása a GYESEV és a MÁV megállapodása. Ezt hogyan értékeli? Mi történt? Miért történt?
Ugye az történt, hogy a GYESEV, ami az... Ugye nagyon régen az a Győr és a Győr-Sopron ében furt vonalat üzemeltette, aztán 2001-ben is, meg 2011-ben is újabb és újabb nyugat-magyarországi vonalak kerültek a GYESEV-hez, és most újra a GYESEV-hez került egy nagyon nagy pak, szintén ugye Dunántúli vonalakról beszélek, tehát ami igazából gyakorlatilag a Balatontól mondjuk azt, hogy nyugatra és északnyugatra van, most a hegyeshalmi fővonalat nem számítva, az a GYESEV kezelésébe kerül. Ez azt jelenti, hogy a pályaműködtetői feladatot látja el a GYESEV, a vonatok, amik ezeken a pályákon közlekednek, azok továbbra is mávos vonatok. Tehát az utasok, akik ezen a vonalszakaszon közlekednek, július 1-én a nagyon komoly változásokat nem vettek észre, amikor kimentek a pályaudvarra. Legfeljebb az állomási hirdetményeken a GYESEV logója volt megtalálható. A GYESEV-ről azt tudjuk, hogy egy mozgékonyabb, hatékonyabb, kisebb, integráltabb vasútvállalat, nagyon jó eredményeik vannak a pályaműködtetésben. Nyilván az a tulajdonosnak, illetve az EKM-nek. Ez ugyanaz, tehát a tulajdonos minisztériumnak a szándéka, hogy ez a fajta pályaműködtetői minőség ez menjen tovább. Ugye a GYESEV-hez érkeznek új járművek is. 11 darab Intercity motorvonat érkezik hozzájuk 2027-ben, akkor lesznek új járműveik, akkor fognak átvenni személyszállítási szolgáltatást is a MÁV-tól. De ezen felül van egy másik együttműködésünk, ami a nyár elején indult, kicsit összedobjuk, amink van. A korszerű járműállományainkat egy nagy poolba, egy nagy fazékba bedobtuk, és abból közösen könnyebben tudunk gazdálkodni. Az, hogy néha a mi vonat, mi mozdonyunk húzza a gyesebb vonatát, néha meg a gyesebb mozdonya húzza a mi vonatunkat, ebből összességében például két korszerű mozdonyt ki tudtunk nyerni, amiket máshol tudunk felhasználni. Egy hatékonyabb üzemeltetés van, illetve a gyesebb saját maga a körében is szervezett át, és a nyári időszakára például két flörpotolatot is kölcsönadott a MÁV-nak, mert meg tudta ezt így szervezni, részlegesen Ausztriából ott fölösleges, hogy hétvégén fölösleges járműveknek a felhasználásával. Hát van egy sokkal szorosabb együttműködés, ami azt gondolom, hogy a végén az utasoknak jelent igazából a legtöbbet, hiszen korszerűbb, fenntarthatóbb szolgáltatást, jobb járművekkel tudnak utazni.
Ha jön a vonat, de ha nem jön a vonat, akkor jön a pótlóbusz. Hogyan értékeli ezt a buszos pótlást? Viszonylag új rendszer, legalábbis ekkora volumenben.
Ekkora volumenben vadonatúj. Ez azt jelenti, hogy a nyári időszakban, ugye mióta a nyári szünet tart, azóta naponta 200 autóbuszunk áll tartalékban az ország különböző pontjain. Elhelyezve. Az ország különböző pontjain várakoznak, nem mindegyik egész nap, valamelyik a nap egy részében, valamelyik pedig 24 órában. A felhasználásuk egyébként a nap első 8 órájában nem jellemző, tehát érdekes módon éjfél és reggel 8 között keletkeznek legkevésbé zavarok, amik pótlást igényelnek. Ehhez nyilván a buszok tehát a szolgálati óráik ehhez a tényhez hozzá vannak igazítva. 200 tartalékból úgy látjuk, hogy naponta 80-100 felhasználás történik. Tehát 80-100 autóbuszt valamilyen módon fel is használunk. Ez nem mindig látványos, tehát nem mindig arra kell gondolni, hogy valahol nagyon komoly zavar van, és 70 busz kell küldeni, mint küldtünk tegnap Budapestnek 60 közé, hanem sokszor történik az, hogy az országos havária központos kollégák úgy döntenek, hogy az autóbuszok néha besegítenek a vasúti közlekedésben, mondjuk egy késő vonathoz csatlakozó másik vonat a vonatot nem várja meg, de biztosítunk buszt, amelyik csatlakozik hozzá, így a lehető legkevesebb lesz a kellemetlenség. A csatlakozó vonat utasai nem késnek, de aki meg utazni szeretett volna, el tud utazni. Nagyon sokszor csoportok elszállításában is segítkeznek ezek az autóbuszokért, hogyha pótolni kell bármilyen üzemzavar miatt, akkor ott tudnak teremni. Olyan is volt, hogy a vihar napján ott a végén már 300 busszal dolgoztunk, tehát azon túl, hogy felhasználtunk minden lehetséges autóbuszt, a volán busz rendelkezésre álló összes tartalékát behívott sofőr kollégákkal mindent kivezényeltünk, ott 300 busszal tudtuk fenntartani, hogy míg a vihar első következményeit el nem hárítjuk, tehát ahol 10 vagy 15 vasútvonalon állt a forgalom, az mégsem legyen, hogy egyáltalán nincsen közösségi közlekedési közszolgáltatás.
Ez a 200 autóbusz, amelyből 80%-at kell naponta bevetni, ez elég? Mert azért vannak panaszok, hogy nem jön, csak egy jön, későn jön.
Ugye az egy nagyon nehéz helyzet, hogy ugye azt nem tudjuk csinálni, hogy amikor a vonat valamilyen helyszínről nem tud tovább haladni bármilyen zavar miatt, akkor ott azonnal megjelenik olyan mennyiségű pótlóbusz, amire mindenki felfér. Ugye azt tudjuk csinálni, hogy az ne legyen, mint ami azért évtizedeken keresztül jellemző volt, hogy amikor egy forgalmi zavar keletkezik, akkor nem érkeznek meg ezek az autóbuszok, vagy órákat kell rávárni, vagy soha nem jön autóbusz, vagy szervezetlenül jön, vagy kevés jön. Mindig várakozni kell, tehát sajnos a vasúti forgalomban keletkező fennakadás, pótlóbuszozás mellett is mindenképpen többletmenetidővel, és mindenképpen többletkellemetlenséggel jár. Sokszor lépcsőzéssel, míg az ember lebomlizik a peronra, onnan meg még az állomás mögé, ahol a busz fordulni tud. Tehát ez kellemetlen, semmiképpen nem gondolnám komfortos utazásnak, de azért azt én egy nagyon jó visszajelzésnek tartom ilyen spontán módon, hogy a korábbi években a sajtót bejáró fotók az ilyen zavareseményeken a peronon vagy a járdán álló tömegeket mutattak. Most is mutatnak ilyeneket, de autóbuszok is állnak ott mindig.
Budapest, mi lesz a fővárosi hévekkel?
A fővárosi hév az hasonló ügy, mint a 95 motorvonatnak az eset, amit az előbb említettem. Ugye ott is egy közbeszerzés indul el 54 járműnek a vásárlására, amiből nagyjából 18-ra van ICO-postat, Európai Uniós finanszírozásra lehetőség. Ez a MÁV részéről szintén véglegesítésre került, zajlik az európai finanszírozáshoz szükséges közbeszerzési hivatalok hatóságának a jóváhagyási folyamata, és a nyáron meg fog jelenni. Tehát nekünk ugye a célunk és a feladatunk az, hogy miniszter úr aztán be is jelentette, talán a Szentendrei Lázárinfón, hogy megindul a Szentendrei vonal felújítására vonatkozó közbeszerzés, azt nem mi csináljuk, azt a minisztérium bonyolítja le, illetve a járműcserére vonatkozó, azt mi csináljuk, az augusztusban meg is fog jelenni a közbeszerzési érdesítőben.
Arról érdemes álmodoznunk, hogy akár kifelé, akár befelé meghosszabbítják a híveket, tehát magát a pályát. Igény az volna rá.
Ugye ezek nagyon régi projekttervek, nagyon-nagyon régóta zajlik róla egyfajta társadalmi párbeszéd is, sokszor volt már szó tervezésről, ilyen-olyan folyamatig el is jutottak vele. Én azt gondolom, hogy ezek szakmailag értelmes javaslatok, szakmailag jó javaslatok, az utazóközönség számára egyértelműen fejlődést, javulást jelent. Itt az a kérdés, hogy mikor tudnak bekerülni egy olyan programba, ahol finanszírozás is rendelkezésre áll mellé. Tehát én az álmot nem temetném, ha ez a kérdése.
Vasúti átjárók. Olvastam egy statisztikát az önök oldalán, a MÁV honlapján, hogy idén már 30 baleset történt a vasúti átjárókban, amelyekben összesen 10-en vesztették az életüket. Egyébként mindannyian a kressz megszegése vagy figyelmetlenség következtében. Hogyan tudja biztonságosabbá tenni a vasúti átjárókat a MÁV? Tehát mit tudnak tenni önök, ami önökön múlik?
Az egész magyarországi vasúthálózaton nagyjából 5000 szintbeni átjáró van, és ebből az 5000 szintbeni átjáróból nagyjából a fele biztosított, amit úgy értek, hogy fénysorompó vagy fény és félsorompó biztosítja, és a maradék 2500 az mondjuk így András keresztes, tehát nincs rajta egyéb biztonsági berendezés. A helyzet az, hogy a sorompókban vagy a vasúti átjáróban bekövetkező halálos balesetek túlnyomó többsége sorompóval ellátott, biztosított útjáróban történik, jól működő sorompó mellett. Tehát az a nagyon keserű tapasztalatunk van, hogy figyelmetlenségből, vagy nem a kellő súllyal kezelt tilos jelzés esetén nagyon sokszor a szabályok megszegése okozza a halálos kimenetelű balesetet. Tehát első körben, vagy elsősorban a mi célunk az, hogy szerezzük vissza a tilos jelzés presztízsét. Ne legyen az, hogy valaki áthalad a sorompó tilos jelzése ellenére. Most persze ezt lehet figyelemfelhívó kampányokkal végigcsinálni, amit csinálunk is, évente több alkalommal, de van egy teljesen új kezdeményezésünk, ami el is indult már, hogy nagyforgalmú és a balesetekben gyakorta vagy gyakrabban érintett átjárókba a rendőrség közreműködésében védekamerákat helyezünk el, ami akkor is büntet, hogyha hála jó Istennek nem történik semmilyen baleset. Ezt a rendőrség kezeli, tehát a büntetési tételt is a rendőrség szedi be, ennek ilyen szempontból a MÁV-hoz nincsen köze, tehát mi nem keresünk azon, hogyha valaki áthajt a sorompón, de szeretnénk azt a lehető legvilágosabbá tenni, hogy ez egy olyan veszély, egy olyan kockázatnak a felvállalása valaki részéről, aki ott áthajt, ami egyszerűen kezelhetetlen és tragikus végeredménnyel jár.
Sokat beszélgettünk utasokról, és jól is tettük, de akkor így a műsor végén röviden a dolgozókról is. Létszámhiány van, béremelés lesz a MÁV-nál?
A létszámhiány folyamatosan van, és béremelés is folyamatosan van. Ugye egy 3 éves bérmegállapodásnak a harmadik éve felé közelítünk már, ami még jövőre garantálja a béremelkedést. A következő feladat természetesen az ennek az évnek a végén, hogy a következő évekről tárgyaljunk a szakszervezetekkel, hiszen ez a három éves bérmegállapodás jövőre lejár. Azt, hogy egy folyamatosan kiszámítható, növekedő bérpálya legyen a vasutasságnál, én ezt alapvetőnek tartom. Ez egy komoly szakma, abban az értelemben is feltétlenül komoly. Hát nyilván először is óriási értékekről és emberéletekről van szó, ez önmagában nagyon komoly tudásanyagot kell elsajátítani, ami csak a vasútnál alkalmazható. és azért az be kell látni, hogy egy ilyen speciális tudásnak a megszerzése jelölt számáról elkötelezettséget igényel. Hát az, hogy a bérpálya rendben legyen, azt én fontosnak tartom. Nyilván fontosnak tartjuk azt, hogy a munkakörülmények a lehető leginkább tudjanak javulni. Erre indítottunk egy ilyen munkahelyi körülményjavító programot. Illetve amit az elején kérdezett, az is nagyon fontos, hogy folyamatos a létszámhiány. Mi nagyjából 50 ezeren vagyunk. Ez a Mávolán tevékenységnek a létszáma. Ebben jelen pillanatban is van körülbelül 1500 nyitott pozíció olyan, ami pozíció létezik, de kollega nem dolgozik ott, amit jobbára ugye a többi kollégának ilyenkor túlórából kell pótolnia. És ami azért aggasztó és mindenki számára feladatot jelent, hogy Magyarország, vagy a magyarországi demográfiai probléma a MÁV-ot is úgy, egyelőregedő vasutas társadalomról beszélünk, azért a pálya működtetésben 47 éves átlag életkor jellemző. Tehát a következő 5-10 évnek az a MÁV-nál egy kiemelkedő feladata, hogy biztosítsuk a szükséges munkaerőt. A közlekedés mindig munkaerő intenzív ágazat, akkor is, hogyha egyébként a korszerű biztosító berendezések, a távkezelés automatizálása az létszámigény csökkenti, hát a rendszerváltás előtt 100 000-en is többen dolgoztak a MÁV-nál. Hát az igény csökkent, de soha nem lesz egy személyzet nélkül ellátható tevékenység.
Hív a vasút, vár a MÁV. Az Arénát hallották, az Inforádióban a MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy
köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Erdei Tamás, Sipos Ildikó, Kokas Zsuzsanna és Rucz Barbara segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.